apostolok cselekedetei 17. fejezet 16. versétől hallgassuk meg Isten igéjét fennállva. Miközben Pál Athénben járt, Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinogógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézus és a feltámadás hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle: megtudhatjuk-e, mi az új tanítás, amelyet hirdesz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakozsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokszor hallottunk a görögökről. Hát általában ugye arról, hogy nagy baj van az országban, nagy adóssággal küszködnek, csőd, majdnem beállt a állami csőd abban az országban. Na hát nem erről akarok én beszélni, hanem de mégis a görögökről, mert hiszen Athénban jár Pál, és a görögökkel vitatkozik, a görögöket akarja meggyőzni, hogy higgyék el, hogy Jézus a szabadító, a messiás, a megváltó. Tehát Athénban jár Pál, és nézzük meg, hogy mit tapasztal ebben a városban, mit él meg az apostol ott a görögök között. Hát elsőnek is fontos meglátnunk azt, hogy honnan érkezett Pál Athénba. A Bibliából meg tudjuk ebben a fejezetben, a 17. fejezetben, hogy Tesszalonikában és Béreában járt, és innen ment át Athénba Pál. Megvizsgáltam azt, hogy mennyire volt eredményes a tesszalonikai, a bérai útja Pálnak, és mennyire volt eredményes az athéni útja a misszió szempontjából. Azt olvasok, hogy Tesszalonikában, amikor hirdette Pál az igét, az van itt megírva a 17. fejezet 4. versében, hogy néhányan hívőké lettek közülük, mármint a zsidók közül, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Tehát azt látjuk, hogy a bizonyság tevésének, ige hirdetésének egy nagy haszna volt, a zsidók között nem annyira, de a pogányok között, a görögök között viszont bizony sokan hitre jutottak. Bérában még jobb volt a helyzet. Mert ott azt olvassuk, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Tehát itt megint arról olvasunk, hogy sokan a görögök közül, meg az előkelő közül is hitre jutottak. De Athénban egy kicsit megdöbbentő a kép. Egészen mást olvasunk, mint Tesszalonikában vagy Bérában. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá. Ennyi. Meg még oda van élve, hogy meg még mások. Néhány más ember. De ez nem sok. Pedig ez a Pál ugyanazt hirdette Tesszalonikában, ugyanazt hirdette Bérában, és Athénban is. Egyik helyen jobb eredmények voltak, és itt Athénban pedig elég szűkös eredmények látszódnak meg. A mi életünkben úgy gondolom, hogy amikor hirdetjük, bizonyságot teszünk, akkor más az eredmény sokszor. Sőt, azt kell tapasztalnunk, hogy mi nem nagyon érünk meg olyat, mint Pál, meg abban az időben. Hiszen így Európában én már nem hallok gyülekezetet plántálni, hogy egy hétre oda megy valaki egy városba, hirdette az igét, és létezik egy gyülekezet. Van ilyen? Nem nagyon. Hanem főleg azzal találkozunk, hogy közömbösebbek az emberek. Még valakibe talán fölmerül valami, meg néhányan esetleg megtérnek, de azért úgy igazán sokan, tömegestül, hogy még gyülekezet is jöjjön létre, egy pár hetes evangelizáció után, ilyet-ilyet már Európa sajnos egyre kevesebbet, sőt már szinte kihaló félben van ez a fajta megélés. Mégis azt akarja Isten, hogy hirdessük. Pál Athén után is hirdeti. Kevesebb az eredmény, meg tovább is hirdeti. Mert nekünk nem egészen azzal kell foglalkoznunk, hogy mekkora az eredmény, persze nagy hatással lehet egy gyülekezetre is. Itt Harcagon is. Kimennénk, hirdetjük, vagy a jövő héten akkor is táborunk után 10-20-an megjönnek a gyülekezetbe, megtérnek. Hát azért mi is úgy fölbuzdulnánk jobban, nem? Következő hetekben, hogy akkor még jobban hirdetjük az evangéliumot, milyen jó, nagyszerű, ezek az emberek megtértek, és akkor még jobban tudna buzogni a hívő sereg, mert látja az eredményt. Emlékszek, amikor Debrecenben így jöttek be föl az emberek, tértek meg föl a világból. Ez fölbuzdította a gyülekezetet, amikor ezt látták, hogy jönnek, hogy emberek átadják életüket Krisztusnak. Ez bátorításként hat azért. És közömbösségképpen tud hatni, hogy hirdetem, és nem jönnek. Mondom, és ellenségeskednek. Sőt, hallani sem akarnak róla. Ez visszahat azért a gyülekezetre. De Isten azt akarja, hogy ne ezzel foglalkozz. Emlékezzetek csak arra a példázatra, amit Jézus mondott. A királyról, aki nagy lakomát rendez. Aki kiküldi szolgáit és hirdeti szolgáink keresztül, hogy gyertek a nagy vacsorára, gyertek a lakomára. És aztán jönnek vissza a szolgák, mit mondanak? Senkit nem tudunk hozni. Egyik azt mondja, hogy szántóföldet vettem, nem jövök. A másik ökröt vett, azért nem jön. A harmadik nem megházasodott, azért nem jön. Mit mondott a király a szolgáknak? Jó van, szolgáim, akkor üljetek ide, lecsücsüljetek le, hát akkor így tartjuk meg a nagy lakomát. Nem ezt mondta. Hanem szolgák, ha őt nem fogadták el, most máshova mentek. Menjetek ki az utakra, az útszélekre. Hívjátok be a szegényeket, vakokat, sántákat, csonkabonkákat. Hagyj teljék meg ez a ház, a lakoma helye, a nagy vacsora helye. Aztán hívogattak, és már nem jöttek az emberek. De még mindig mondják a királynak, még mindig van hely. Azt mondja a király, kényszerítsétek be az embereket. Menjetek ki újra. És ilyen a mi királyom. Nem fogadták az evangéliumot tőled? Fordulj a másikhoz. Menj és hívd. Nem kellett az előkelőnek. Menj az egyszerűhez. Nem fogadták a családban. Fordulj a barátaid ismerettségeid felé. Vagy az idegenek felé. A király azt akarja. Ne állj meg a hívogatásba. És ez természetes, hogy legtöbbször nemet fogol kapni. Hiszen Jézus is azt mondja, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Kevesen vannak. És arról te nem tudsz. Ki a választott? Ki Karcagon a kiválasztott? Akikről már Isten tudja világosan, hogy örök életük lesz. Mi ezt nem tudjuk? Amikor bizonyságot teszek bizonyságot az elhívottaknak, megteszek bizonyságot a kiválasztottaknak. És én nem tudom, hogy melyik az. Emlékszem arra, amikor Tóth Feri bácsihoz mentem, fiatalon, és amikor beszélgettem vele odahaza, akkor elindultunk együtt, egy darabig jött velem, aztán elváltunk, és amíg együtt mentünk, jött velünk szembe egy asszony, gyermekével. Megállított bennünket, és azt kérdezte, hogy hol van itt egy utca, egy kis utcát keresett, ott, ahol Feri bácsi lakott, ott sok-sok kis utca van, és hát ő tudta, hogy hol van. Mondta, hogy menjen egyenesen, aztán jobbra, aztán majd balra, és majd megtalálja. Megköszönte az asszony, El is köszönt tőlünk, de Feri bácsi kapcsolt, utána szólt, hogy váljon még, mert a mennybe vezető utat még nem mutatta meg. Csak az utcát, hogy hol lehet megtalálni. Elővette gyorsan a kis táskájából a kis iratot, mert az asszony sietett, nem akarta föltartani, amit ő írt, ott volt az ige rajta, ott volt az áhítat rajta, a szöveg rajta, az üzenet, és azon meg lehetett térni. Odaadta ennek az asszonynak. Az elfogadta, és elmentek. Majd aztán felén fordult, és jött a tanítás. Azt mondta, hogy Csaba, mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot. Mert nem tudom én, hogy az asszony kiválasztott, Istentől kiválasztott ember, vagy nem. Ezt nem tudom. Ha kiválasztott, lehet most megtér. Ezen az anyagot elolvassa, ezt a kis egyszerű lapot, és otthon meg fog térni. Ha nem kiválasztott, hívogatjuk, most is hívtam, de nem fog megtérni. Mi ezt nem tudjuk. A király bennünket arra küld, hogy mondjad, hirdessed, lépj oda, szólj róla, és tégy bizonyságot ő róla. Hívd a nagy vacsorára, hogy ott lehessen a menny dicsőségébe, hogy ne kelljen elkárhoznia, hanem átélje az üdvösséget, az örök életet. És Pál hirdeti akkor is, a sikere van ennek az evangéliumnak, eredménye van, hirdeti akkor is, amikor kevesen térnek meg, amikor kevésbé van eredménye, hirdeti akkor is, amikor jó megverik, mert agyonkövezik, meg tovább is hirdeti, nem adja föl, mert van egy parancsa a királytól. Hát arra bátorított téged, hogy ne add föl. Tudom, hogy sok közömbösség van. Tudom, hogy azzal találkozom sokszor Magyarországon, a közömbösséggel. De hirdesd, mert a királynak parancsa ez, hogy hirdessük mondjuk az ő hívását. Aztán, ahogyan Pál itt Athénba bemegy, azt olvassuk, hogy miközben Pál Athénban várta őket, mármint a többieket, munkatársait, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Háborgott Pálnak a lelke. Miért is? Mert látta az, hogy az athéniek mennyire bálványimádók. Pedig megvan írva Isten törvényében, hogy ne imádj mást, csak engem. Senki ne legyen rajtam kívül. Sőt, az is megvan írva, hogy ne ábrázolt ki. És ott látja millió szobrot. Minden istenségnek a görögök állítottak egy szobrot, még azt mondták, hogy biztonság kedvéért még egy szobrot állítunk, mert lehet van még olyan Isten, akit nem ismerünk. Hát ő lesz az ismeretlen Isten. Még annak is állítottak szobrot. És látja ezt Pál, és háborog a lelke, a bűn miatt. Szomorkodik, szenved, látva azt, hogy mi van itt. Vagyis mondhatjuk úgy, hogy nem tolerálta a bűnt. Látta a bűnt, látta a nyomort, látta az elfajult helyzetet, és nem ment úgy tovább, hogy ó, hát az athéniak ebben nőttek föl, ezt tanulták, hanem ez bántott ott a szívében. Hogy Krisztusról ezek az emberek nem tudnak, az igaz Istenről nem tudnak, hogy tele vannak bálványimádással. Ha kérdezem meg, hogy neked is háborog a szíved, amikor látod magadat, bűneidet, fáj az nekünk, háborog a lelkünk, hogy megsértjük Isten törvényét. Háborog a lelkünk akkor, amikor a rokonok között valaki nem tér meg, és ilyen egészen más dolgokat imád, és él az életét, és a pokol felé halad. Háborog a mi lelkünk. Háborog a lelkünk, amikor bármilyen más bűnnel szembenézünk, látjuk a nemzetünket, hogy mennyire a mély felé, a sötétség felé halad. Háborog a mi lelkünk. Nyugtalanná válik a mi lelkünk. Nekem nemrég háborgott a lelkem, magam miatt is szoktam, de háborgott a lelkem nemrég, amikor láttam a tévében, hogy újra megrendezték a meleg felvonulást Budapesten. Hát ezt tudjuk, hogy tavaly is megrendezték, tavaly előtt is, meg azelőtt is. Csak most a keresztények is ott voltak. A meleg felvonuláson. És ez azért már jobban megdöntettett, még jobban. Felirattal, nagy plakáttal mentek. Nem tudom, milyen keresztény csoport, de azt mondták, ők keresztények. És az volt fölírva, bocsássatok meg az egyháznak. Hova jutunk? Toleráljuk a bűnt. Még mi kérünk bocsánatot, hogy nem tudta elfogadni egy egyház a bűnt, de halljuk, hogy mondják, hogy a másságot. Vagy olyan hirdették Budapesten. Mi vagyunk a színesek? A normális emberek, meg a fekete-fehérek. Hát én nem színesítitek a világot, gondoltam, amikor hallottam, hanem sötété teszitek. Ezt nem tolerálhatja a világ, vagy az egyház. Hát tudjuk már, hogy van, hogy házasságot is lehet kötni templomban, két férfi, meg két nő is, már össze is adják őket. Na de hát afelé haladunk. Ha már egy meleg felvonulás, ha már egy ilyet is kiírnak, már ilyet is hirdetnek, sőt, még a riporternek mondják is, hogy sokszor az egyház piszkálta őket, stb., de hát tolerálni kell. Ez nem másság. Ilyen erővel a tolvajok is fölvonulhatnak. És lehet kijönni akkor hatalmas plakáton, bocsássatok meg nekünk, hogy szóltunk, hogy ellottátok a kocsit. Vagy feljelentettünk benneteket. Vagy bocsássatok meg gyilkosok, és a gyilkosok is fölvonulnák, hogy megöltétek lányunkat, fiainkat. Ugyanaz. Mert ez bűn. Mert ez vétek. Ez nem másság. El tudunk mi szomorodni a mi nemzetünk, bűneim. Fáj az nekünk. Tudjátok, Lótot nem tartjuk nagyon komoly hívembernek. Nem olyan, mint Ábrahám. Ábrahám egy hitembere. Mégis ez a Lót nagyon szenvedett Sodomában, Gomorában. Hiszen azt olvasok a Péter levelében, viszont az igaz Lótot megszólította Isten, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Tehát nem arról van szó, hogy gyűlölte az embereket, a sodomaiakat, hanem azt a viselkedést, azt volt nehéz neki elszenvednie. Nem arról van szó, hogy akik fölvonultak Budapesten ezen a felvonuláson, azokat nem szeretné az Isten. Szereti őket. Várja, hogy megtérjenek hozzá. És a hív embernek is krisztusi szeretettel szeretik el őket. De azt, amit hirdetnek, azt, amit csinálnak, ahogyan viselkednek, azt mi nem tolerálhatjuk. Amiben nem mondhatjuk azt, hogy ez így jó, ahogy van. Amire azt mondja, Isten törvény nem jó. Hanem ezen el kell nekünk szomorodni. És azt veszem észre, hogy egyre kevésbé vannak ilyen elszomorodások a keresztények között. Hogy nem tért meg még a fiam, nem tért meg még a lányom, nem tért meg még az unokám. Nem látom, hogy elszomorodnának az anyukák és a nagyszülők ezen. Nem hallom füleimmel, hogy kifejeznék fájdalmaikat, hogy még nem tértek meg. Még mindig sajnos a pokolra szültem őket, és nem jöttek az Úrhoz. Valahogy annyi van, hogy azt hallom inkább, hogy jó pozícióban vannak, azért úgy elkölcsös életet élnek. Vitték valamire. De hát mit érez? Nem érez semmit. Mi 30-40 évig élvezik, vagy 50-ig. És utána jön a pokol, a kárhozat. És el vannak válaszva. Hát bele gondolom mi ebbe, hogy micsoda nagy kérdés van itt. Hogy az, akit ott patyulgattam életemben, neveltem, segítettem, még mindig a pokol felé megy. Vagy az a barátom, vagy ismerősöm, még mindig a felé halad. Háborogja a lelkünk. És háborogja a saját bűneink miatt is. hogy vétkezek, hogy még mindig nem tudok kijönni belőle. Természetesen kegyelemből érünk, és kegyelem által üdvözülünk, és jutunk a mennybe. Nem ez fogja kizárni bennünket a mennyből, de azért mégis a hívemben egy fáj, hogy újra vétkeztem. És nem akarja, hogy olyan ember maradjon, amilyen, hanem szeretne változni. És ehhez az kell, hogy ne legyél toleráns a bűnnel, hanem vedd komolyan a bűnt, amit van ebben a világban, az életedben is, a családodban is, és vedd komolyan ebben a nemzetben is, a mi vétkeinket és bűneinket. Természetesen itt nem áll meg Pál, hogy csak háborgott volna, hogy szomorkodott volna, és akkor otthagyotta volna Athént. Hanem nézzétek meg, hogy ez a Pál elkezdi hirdetni. Persze mondják rá, hogy mit akart ez a fecsegő mondani, és mondják azt is, hogy úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Vagyis arról van is szó, hogy Pál, nézzétek meg, hogy nem azt hirdeti az athéni bálványimádó népnek, hogy ne imádjátok a bálványokat. Ezt hirdette? Nem a bűneikről kezd el beszélni nekik, hanem tudja, hogy Krisztus tud őket megszabadítani. És Krisztusról beszél. Jézusról beszél. A szabadítóról beszél. És nekünk se erre az első rendű feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy ne dohányozz, ne igyál, ne csináld ezt, ne csináld azt. Nekünk nem ez a dolgunk, hogy a világnak ezt, bocsánat, hogy én mondom, papoljuk. Hanem az, hogy a Krisztust, aki eljött érted, aki szeret téged, aki szenvedve meghalt érted, föltámadt, és meg tudsz szabadítani hiába való életedből. Nekünk őt kell hirdetni. Ő tud változást hozni. Emlékszek arra, amikor egy lelki pásztor barátkozók óráját tartott, és hát sok mindenki ott volt körülötte, több fiatal, és volt egy fiatal lányfiú, akik együtt jártak, nem voltak házasok, de valahogy olyan együtt létben voltak, és nem tetszett ez a lelkésznek. Már többször jöttek, de hogy mondja meg nekik, hogy ez bűn, ez nem jó, ahogyan így éltek. És rádöntötte, hogy ő az igét hirdeti. És azt vette észre, hogy nem kellett neki szólnia. Rájöttek, Krisztus tisztaságát hallva, hogy bűnösen élik az életüket. Vagy amikor bejött egy gyülekezetbe egy hosszú hajú, szegecses, szakadt farmelben levő, fülbevalós, esztrén kinézetű fiú. És úgy jött az Isten tiszteletre. Hát kitűnt a sok öltönyös, szép ruhás ember közül, ott a baptista gyülekezetben. Több baptista feszengett is, hogy hát azért már harmadjára jön így, hát kéne neki már szólni, hogy azért normálisan kellene öltözni egy Isten tiszteleten, és úgy kéne megjelenni. Mondták mások, hogy ne szólj neki. Hogy hallja az igét. Hogy halljon Jézusról. És nem szóltak neki. És azt vették észre, hogy esetleg elmaradt a szakadt farmár. Meg az a szegecses féle ruházat. Aztán kikerült a füléből a fülbevaló, de hát a fiúnak az elmélek. Aztán végül föladta a hosszú haját is, és megrövidült az is. Egészen megváltozott, mert szívében megváltozott. Krisztusról hallott, és átváltoztatta az ő életét. És nem kellett szólni, hogy hogyan kell Isten tiszteletre jönni. Egyszerűen ott Krisztus tisztaságában, szabadításában ezt átélte. Nekünk is Krisztus kell hirdetnünk. Ő hoz változást életünkbe, életedbe, életemben és a másik embernek az életébe. Őról kell nekünk szólni, ahogyan hirdette is Pál, hogy az ismeretlen Istent mondom el nektek. Krisztus feltámadásáról beszélt, és hirdette ott a görögöknek. Több helyen is, zsinagógában, piacon és az Areopágoszon. Mind a három helyen hirdette. És nekünk is, mindenütt kell hirdetni. Itt is, ott is, amott is. Előkelő helytől kezdve egyszerű helyig, a piacig is. Lehet hirdetni. És mondhatta volna talán azt is Pál, hogy hát ezeknek hirdessem. Hát ezek az athénék olyan büszkék, mert azok voltak a görögök. Győzelmeikre, nagy történelmükre, kultúrájukra nagy büszkék voltak. És a filozófus eszmefuttatásaikra is nagy büszkék voltak. De tudta Pál, hogy szükségük van Jézusra. Te látod, hogy bárkivel beszélsz, legyen az drogos, legyen az előkerül, szép ruhába felöltözött igazgató úr, őneki szüksége van Krisztusra. Őneki szüksége van Jézusra. Őneki szüksége van a megváltásra, az örök életre. Kétféle nézet van a keresztények között. Kétféle képen gondolkozhatunk. Hagyj mondjak el erre egy példát. Egyszer egy cipőgyár igazgatója úgy gondolta, hogy ki kéne teljeszteni az ő gyártását több olyan területre, ahol nem árulja még a cipőit. Ezért elküldte az egyik munkatársát, hogy repüljön el egy meleg éghajlatra, és ott nézze meg, hogy ott szükség van-e erre a cipőre, amit ő gyártott. Hát elment oda a kolléga, és ahogyan leszállt a repülővel, körbenézett, üzent is vissza, hogy hát főnök, itt nincs szükség cipőre. Itt mindenki medvikláb jár. Itt nem kell a cipő. Itt nem tudjuk eladni a cipőt. És vissza is repült. Aztán eltelt pár év, és az igazgató úgy gondolta, hogy kiküld egy másik munkatársát, hogy nézze meg azért ő is, mert lehet, hogy jó lenne ott azon a piacon betörni. Hát elment oda a másik kolléga, pár év után, üzent vissza. Gyorsan kiüríteni minden raktárt. Azonnal ide szállítani minden cipőt, ami létezik. Mert ezek az emberek mezikláb járnak. Szükségük van a cipőre. Te hogy látod az embereket? Ó, hát, ez buddhista. Ilyen mezikláboros. Ó, hát ez ateista. Ó, hát ez gazdag ember. Nincsen szüksége Krisztusra. Így látod? Vagy úgy látod? Ennek nagy szüksége van a megváltásra. És pár így gondolkodott. Ezek a bálványimádó embereknek az Athénban nagy szüksége van a megváltóra. Ezért hirdetem. Ezért mondom nekik, hogy így átélhessék, hogy örök életük legyen, hogy igaz Istenbe higgyenek, és megtapasztalják annak áldását és hatalmát. Érdekes, ahogy reagálnak ezek a görögök Pálnak a beszédére, amikor elsőnek hallják, a 20. versben azt olvassuk, mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Hú, de örülnénk majd ennek. Nem? Valakinek bizonságot tennénk, és azt mondaná, hogy én ezt nem értem, de meg akarom érteni. Jöjj el holnap, magyarázz el nekem, nem örülnék? Vagy mondaná a másik, hogy én nem értem ezt a Bibliát, adnál egyet? Mert szeretném olvasgatni, aztán utána beszélgessünk róla. Hát valahogy elég kevés ilyen emberrel találkozunk manapság, de örülnék, hogyha így lenne. De aztán kiderül azért az, hogy a görögök azok azért akarták ezt így megérteni, vagy hallani, mert a 21. versben azt olvasjuk, hogy athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Hát kaphatók voltak az újra, és hát azt szerették hallani. És megélteni, és ha majd megéltjük, akkor talán elhisszük. Na volt ilyen fiatal a debreceni gyülekezetbe, aki meg akarta érteni az evangéliumot. Ő vitatkozott, kérdezett, sok-sok mindenkivel beszélgetett. Nem tudták meggyőzni. Nem ment. Meg akarja érteni, de nem értette. Járt, ott volt az ifi órákon, konferenciákra is elment. De nem tért meg, mert ő meg akarja érteni, de nem érti. Aztán egyszer meghallott, hogy szívvel kell, valahogy eljutott hozzá, hogy hitből lépjen, higgyel, és elvitte. És akkor megértette. Mert éven ez a mi életünkben is. Sokszor mi is szeretnénk megérteni, hogy Uram, te ezt most miért mondod? Miért az értelme? Érthetetlen? És Isten azt akarja, hogy ne éljes meg most. Hitből lépj, és majd megérted. Hát nem így látunk történeteket a Bibliában. Jézus azt mondja Péternek, jó melegben, Péter, menjünk be a tó közepére, vesd ki a hálódat, evezünk a mélyre. Péter megállhatott volna. Hát Uram, Jézus, hát ezt nem értem. Szakmailag ez kezdhetetlen. Magyarázd meg, hogy miért menjünk oda ki. Nagyon jó volt a tanításod, de miért kell nekünk oda kimenni? Nem értem. De mivel hitből megtette Péter, megértette. Hát azért, mert ő az Úr. És amit ő úgy mond, az úgy is lesz. Annak gyümölcse van, annak hathatósága van az embernek az életére. Vagy például Kánában, ahol mindenki már eszik, a lakomán ott vannak, a menyegzőn, mindenki már megmosakodott, a lábát is megmosta, a kezét is megmosta, és akkor azt mondja Jézus a szolgáknak, hogy hát itt vannak ezek a mosdóedények, hát jó, 50 literesek voltak ezek, töltsétek meg ezeket. Mondhatták volna, hogy hát magyarán meg Jézus, hogy miért? Nem értjük. Hát mindenki már nem mosta a lábát, nem mosta a kezét, minek kell szerelőnteni? Amikor hídből merítettek, és vittek az asztal, és ott borrá vált az a víz, akkor megértették, hogy miért kellett nekik ezt tenniük. Ez így van. Ne akarsz te egyből megérteni az Istent, hanem itt volt neked, abban lépjél, és majd megérted. Hitből lépni, hitből indulni. Vagy Noámának, amikor azt mondja Isten, hogy fürödj meg fészel a Jordánba. Hát ő se értette. Azt mondja, hogy hát nálam, az én hazámban még termálvíz is van. Sokkal jobb vizek vannak, mint az a koszos Jordán. Hát abban, ha megfüldök, nem jobb lenne? És akkor megfüldik, hészel alámerül, és megtisztult a leprájából, rájött, hogy, és megértette, hogy Isten, amit én gyógyítom, tényleg jót akar nekem. Isten sokszor megszólít téged is, engem is. Nem biztos, hogy meg kell őt egyből érteni. Majd megérted, ha hitből lépsz, ha hitből indulsz, ha hitáltal ráállsz arra, amit ő mond neked. És ezért nem tudtak ezek az emberek megtérni, mert eszükkel akarták megérteni, eszükkel akarták kikutatni mindazt, amit Pál mondott. Na de hát tudjuk azt, hogy a világot hogy lehet megérteni, a világ teremtését. Hogy Isten szól, hitáltal lehet megérteni azt, hogy a világot Isten szavától teremtetett. Hitáltal. És hitáltal értjük meg életünket, és minden más dolgot. Tehát, amikor a király parancsol neked, hogy menj, hirdesd, tégy bizonságot az emberek előtt, szólj róla, akkor indulj hitáltal. És megéled, hogy megállt téged. Megérted sok minden mást is ebben a misszióban, ebben a munkában. És legyen segítségű neked Isten szent lelke, hogy amikor engedelmesnek akartad Istennek, akkor állj ellen a bűnnek, ne toleráld, legyen az fájó neked, amikor vétkezel, vagy máshol, aki vétkezik. És keresd azt a Krisztust, aki szabadulást tud hozni a bűneidből, szabadulást tud hozni a másik embernek is bűneiből, rabságából. Hirdesd őt! Erre visszad bennünket Isten szava ezen a mai napon, Pál példáján keresztül. Hogy hirdesd, és mondd, mert a király téged küld, hogy te is, meg a meghívottak is, a kiválasztottak pontosabban, ott lehessenek veled együtt a mennyei lakomán. Amen. Köszönjük, Urunk, mennyi édesatyánk, hogy te hívogatsz ebben a világban, odafordulsz minden emberhez, küldöd a te szolgáidat, gyermekeidet, hogy menjenek szét ebben a világban, és hívogassanak a nagy vacsorára. Hívogassanak Krisztushoz, a vőlegényhez, aki által megváltásunk, örök életünk, üdvösségünk van. Bocsáss meg, amikor Többször némák maradunk. Bocsáss meg, amikor rosszul és helytelenül gondolkodunk, és nem fáj, hogy egyes emberek, ismerőseink, szeretteink és mások is nem hisznek benned, és nem tértek még meg te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj szívünkben, lelkünkben, hogy fájjanak, és ne legyünk közönösek a bűnnel szemben, hanem elszomorodva, hozzád imádkozva, te lelkeddel betöltekezve, tudjuk bölcsen, szeretetteljesen továbbadni az evangéliumot, továbbadni embertársainknak. Örülünk, hogyha valaki megtér, aki elfogadja, aki érdeklődik, és sokszor azzal találkozunk, hogy olyan közömbösek. De ezt te tudod megváltoztatni, Urunk. Az eredményt te tudod megfordítani. Te tudod gyümölcsöt adni bizonyságtevésünkre. És könyörgünk azért, Urunk, hogy fordítsd meg ezt a népet, ezt a magyar népet, hogy vágyakozzon a te igéd után, vágyakozzon utánad. És nyíljanak meg a szívek jövő héten is, itt a napközis táborban, a Pintér Béla koncerten is. Szülők, gyermekek szíve, nyíljon meg feléd, és hagy hújjon bele a te igénynek magja. Hagy hozzon megtérést, gyümölcsöt életünkben. Könyörgünk ezért a nehéz területért, és ezért a nehéz szívű emberekért, akiknek ugyanolyan szüksége van az evangéliumra, mint nekünk. Kegyelemre van nekünk is szükségünk, látva bűneinket, vétkeinket. Könyörülj rajtunk, Urunk. Bocsáss meg, hogy sokszor mi is toleráljuk a bűnt, főleg amit már többször elkövetünk, és nem fáj nekünk, nem hasít belénk, amikor elkövetjük, hanem olyan lazán vesszük. Bocsáss meg ezt. Mélyítsd el a bűnbánatot szívünkben, és mélyítsd el egyre jobban ebben a népben, ebben a városban, az emberek szívében, hogy nélküled éltek, hátat fordítva, nem téged nem keresve, bűnben élve. Kérünk, Urunk, munkálkodj szívünkbe, és munkálkodj a mi szívünkben is, hogy fölbátorodjunk, hogy a világnak a közömbössége ne hasson ránk, és ne legyünk mi is közömbösek. Hozz ki belőle bennünket, újíts meg bennünket, adj ébredés bennünk, a gyülekezetben, a mi szívünkben is, és segíts nekünk, hogy jól tudjunk világítani a te dicsőségedre, a te magasztalásodra. Hallgass meg kérésünket, Jézus nevében, Atyánk. Amen.